János apostol második levelében olvastuk, hogy sok hitető jött el a világba. A gnoszticizmus tombolt János korában. Amerre csak elvitték az evangéliumot, ott a kultuszok is mindig megjelentek. Az izmusok mindig követik az evangélium prédikálását. Sohasem előtte járnak. Akkor elég sokan követték útját. És ez a gnosztikus szekta néven vált ismerté, ami valójában két csoportra oszlott. Voltak a kerintoszi gnosztikusok, akik egy nagy efézusi tanítót, Kerintoszt követték. Egy hagyomány szerint János, aki az efézusi gyülekezet lelkipásztora volt, lement a közfürdőbe, és látta az idős Kerintoszt, aki szintén ott fürdött. János azonnal kiszállt a medencéből, kezébe vette ruháit, és nem is vette föl mindaddig, amíg ki nem ment a fürdőből, mert nem akarta, hogy bármilyen köze legyen ahhoz az eretnekhez. Lehet, hogy ez a hagyomány nem megalapozott, de bizonyára kifejezi János eme levelének a szemléletét. A kerintoszi gnosztikusok megfelelnek korunk sok kultuszának abban a tanításukban, hogy Jézus és Krisztus két különböző személy, és hogy az isteni Krisztus akkor szállt le Jézusra, amikor megkeresztelkedett, de elhagyta őt a kereszten. Voltak aztán a dokéta gnosztikusok, akik tagadták Krisztus fizikai testének valóságát. Azt mondták, hogy az apostolok csak gondolták, hogy Jézust látják, de ő nem volt valóságos személy, hanem csak megjelenés. Van néhány olyan kultusz, amely ezt az eretnekséget is fölvette. János apostol ezért mondta első levelében, láttuk őt, hallottuk őt, rátekintettünk, megérintettük őt, tudjuk, hogy kiről beszélünk. Ő valóban ember volt. Aztán voltak bizonyos zsidó szekták is abban a korban, és amikor a kereszténység megjelent, akkor a keresztény tanítások jó részét elfogadták. Ténylegesen volt Qumránban az eszeneusok csoportja, ahol megtalálták a holtengeri tekercseket. Maszadában, amely Krisztus után 73-ban esett el, 3 évvel Jeruzsálem eleste után, volt csaknem 1000 zélóta, akik szintén elfogadták Krisztus tanításának némelyikét. Azonban mindkét csoport kificamította, eltorzította Krisztus személyét. János apostol itt arról beszél, és ez mindenképpen fontos korunkban is, hogy sok ámító érkezett a világba. Úgy tűnik, hogy éppen itt a mi közelünkben vannak a legtöbben, ahol én lakom. Ez minden hamis tanítás inkubációs központja. Ezt szoktam mondani, amikor mindenfelé járok az országban. A virágok, a gyümölcsök, a diók, és főként a vallásos idióták világából jöttem. Remélem, nem gondoljátok, hogy én is egyike vagyok ezeknek. Fontos, hogy valakiről megállapítjuk, hogy mit tanít az Úr Jézus Krisztus személyéről és tanításairól. Ha valakinek nincs helyes véleménye felőle, akkor mindenben téves alapon áll, és hamis tanító. Ez nem azt jelenti, hogy valaki nem követhet más véleményt, mint mi. Például a kiválasztással kapcsolatosan. A kiválasztás egy vitatható kérdés. John Wesley más tanított, mint Calvin János. De mindketten hittek Krisztus istenségében. És amikor valaki hisz Krisztus istenségében, az azt jelenti, hogy elfogadja szűztől való születését, és elhiszi azt a följegyzést, ami Isten igéjében róla szól. Elfogadja az apostolok tanait, amelyeket leveleikben fektettek le. E két említett személynek különböző véleménye volt a kiválasztásról, de egyikük sem lett hamis tanító, mert egyetértettek a hit alaptételeiben. Hadd alkalmazzak egy másik illusztrációt ezzel kapcsolatban. Az egyik teológiai intézetben megszereztem alapfokú teológiai képzettségemet, és egy másik intézetben folytattam tovább magasabb szintű tanulmányaimat, amíg elértem a doktori fokozatot. Az a felekezeti iskola az amillenáris álláspontot képviselte, és halálosan ellenezték a premillenáris nézetet. Az egyik professzor és én jó barátokká váltunk, és nagyon csodáltam a professzort. Az az ember fölmagasztalta Krisztus személyét. Olyan módon tudta védelmezni szűztől való születését, és a vére által történő megváltást, ahogy még senkitől sem hallottam. Olykor könnyek közt ültem a tanteremben, amikor hallgattam Jézus Krisztus felmagasztalásáról szóló szavait, de egyszerűen nem fogadta el a premillenizmust. Engem nem gyűlölt, hiszen jó barátokká váltunk. Mivel fölmagasztalta Krisztust, sohasem éreztem úgy, hogy szakítanom kellene vele, és fel kellene adnom vele való közösségemet. Ő nem volt Krisztus ellenes. Hívő volt. Intelligens személy volt. De ezen az egy területen nem értettünk egyet. Bizonyos vagyok benne, hogy egy napon, amikor majd a mennybe jutunk, egyetértésben leszünk. Lehet, hogy mindkettőnknek meg kell változtatnunk fölfogásunkat a másodlagos kérdésekben. Azért tekintem ezeket másodlagosaknak, mert Krisztus személye mellett a második helyre szorulnak. Az mindeneknél fontosabb kérdés, hogy mit gondolunk Krisztus felől. János apostol hangsúlyozta, hogy Krisztus parancsolatai szerint kell járnunk, és szeretnünk kell a testvérünket. Most János figyelmeztetést ad arról, hogy sok ámító érkezett a világba. A hívők ma nagyon veszélyes úton járnak ebben a világban. Az ösvény bal oldalán van a liberalizmus és hitehagyás dzsungele. Az gyönyörű, de veszélyes dzsungel, mert ott nagyon szép, de veszedelmes vadállatok vannak, amelyek készek elnyelni bennünket. Mostanában hallottam egy fiatal emberről, aki valamikor a hadseregnél szolgált, és szépen bizonyságot tett az Úr Jézus Krisztusról. De az egyik teológiai szemináriumban tönkretették a hitét. Ez a fiú később a szociális szolgálat területére ment, és a bizonyságtétele teljesen megsemmisült. Most már semmit sem tesz Krisztusért. Nagyon sajnálom az ilyen fiatalokat. Aztán az ösvény ellenkező oldalán van a csörgő kígyókkal teli sivatag. Az a szélsőséges fundamentalizmus sivatagja, ahonnan teljesen hiányzik a szeretet. Csak azt tartják fontosnak, hogy helyes legyen a tanrendszerük. Egy testvér talán megveregeti a válladat az egyik napon, de másnap, mivel valamiben nem értesz velük egyet, igyekeznek megsemmisíteni azzal, hogy hamis híreket terjesztenek rólad, hogy tönkretegyék befolyásodat. A túlzottan melengetett ambíció miatt a lábuk alá igyekeznek tiporni. A hírneved nincs biztonságban náluk, és gyűlöletet, meg keserűséget tanúsítanak irántad, a szeretet helyett. Aktív keresztény szolgálatban vagyok elég régóta, és találkoztam már sok nagy emberrel, hitben óriásokkal, akik az igazságot prédikálták. Egyikük sem igyekezett szétválasztani a testvéreket, vagy eltompítani egyik-másik lelkipásztor szolgálatát bizonyos vádoló pletykákkal. Hadd mondjam neked, hogy ezek nagy emberek voltak, de nem csupán tanításukban, hanem az életeljárásukban is. Évek folyamán megtanultam, hogy Isten emberei, akik kiállnak az igazság mellett, és Isten igéjét hirdetik, általában olyanok, akikre lehet támaszkodni, és akik nagyon kedvesek minden területen. Emlékszem egy történetre, amely néhai Dr. Harry Ironside-dal kapcsolatos. Amikor konferenciát tartott az ország egyik híres konferenciai központjában, ahol egyesek csak azért jelentek meg, hogy az egyik előadót összehasonlítsák a másikkal, és próbáljanak bizonyos konfliktust felfedezni a tanításaiban. Nos, azt mondják, hogy az egyik ilyen nyári konferencián valaki odament Dr. Ironside-hoz, és így szólt hozzá. Dr. Ironside, XY a múlt héten volt itt, és ezt meg ezt tanította, de ma ön annak éppen az ellenkezőjét hirdette. Vajon melyik nézetnek van igaza? Az ember egy kisebb tanbeli véleménykülönbséget hozott föl. Mindnyájunknak lehetnek eltérő nézeteink anélkül, hogy haragudnánk egymásra. Tehát Dr. Ironside ezt mondta a kérdezőnek. Nem ismerem azt a testvért, aki ezt meg ezt tanította. Ez igazán nagyon érdekes. Lehet, hogy utána kell néznem a kérdésnek. Talán én tévedek. Aztán ott hagyta a kérdezőt, aki tátott szájjal maradt a helyén, mert nem volt képes vitába keveredni. Hadd mondjam, hogy meggyőződésem szerint Dr. Ironside nem gondolt arra, hogy téved, hanem legalább elhallgattatta azt a testvért, és nem engedte meg, hogy két testvér szembeállítson egymással. Megítélésem szerint az ilyen magatartás sokkal veszélyesebb, mint a liberalizmus, amikor valakik testvéreket igyekeznek szembeállítani egymással. Rá tudnék mutatni egy liberális gondolkodású emberre, és igazán elmondhatom, hogy nem akarok vele semmilyen közösséget vállalni. Egyszer hamisan megvádolt a szélsőséges fundamentalisták csoportjának egyik bizonyos püspöke egy evangelizációs istentiszteleti sorozat alkalmából. Az az igazság, hogy azzal a személlyel még sohasem találkoztam. Nem volt rá okom. Egészen más munkaterületen dolgoztunk, és nem volt vele szorosabb kapcsolatom. De rájöttem, hogy a legveszélyesebbek a szélsőséges fundamentalisták. Azt mondanám, hogy a legjobban tőlük tartok. Kegyes szavakat hangoztatnak, és azt állítják, hogy az igazságot hirdetik, de jaj azoknak, akik nem értenek velük egyet a kisebb kérdésekben, különösen a világtól való elszakadás kérdésében, mintha az lenne a legfontosabb tantétel. Ők nem a hitkérdéseket tekintik fontosnak, hanem inkább a jellem elpusztítását és legalantasabb szintre helyezését. Találkoztam lelkipásztorokkal és gyülekezeti tagokkal, akiktől jobban tartottam, mint a csörgőkígyóktól. A keserűség, az irigység és a gyűlölet mérge csöpögött a szájukból, amikor próbálták kifejezni Krisztus és az igazság iránti szeretetüket és odaszánásukat. János apostol második levelének nagy üzenete az, hogy az igazság bőrsaruban jár, és ha nem ezt teszi, akkor nagyon veszélyes. Óvakodnunk kell a hit bármelyik szélsőségétől ebben a korban. János apostol azt mondja, hogy föl kell ismerned, hogy valaki Isten gyermeke vagy nem. Aki nem cselekszi az igazságot, az nem Istentől való, sem az, aki nem szereti a testvérét. A szeretet és az igazság Isten gyermekének két ismertető jele. Óvakodnunk kell a nem hívőktől, az ámítóktól, akik tagadják Krisztus istenségét. János apostol azt mondja, hogy ha tagadod Krisztus istenségét, akkor nem vagy keresztény. Vallásos ugyan lehetsz, de nem tartozol az Úr Jézus Krisztushoz. Ezt világosan meg kell értened. A keresztény azt jelenti, hogy Krisztus követője, aki hisz benne. Nem követheted Krisztust, ha nem hiszed el szűztől való születését, nem hiszed el istenségét, csodálatos életét, a keresztfán vállalt megváltó szolgálatát és testi föltámadását. Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok. János apostol második levelének 8. verse. Azzal még nem veszted el üdvösségedet, hogy nem megfelelő emberekkel vagy kapcsolatban. Ezt nagyon világosan meg kell értened, de ugyanakkor veszélyes helyzetbe sodorhatod magad. Ez azt jelenti, hogy mihelyt valamelyik kultuszhoz csapódsz, vagy tagadod Krisztus istenségét, akkor elveszted jutalmadat. Nem kap jutalmat az a hívő, aki ezt cselekszi. Minden hívőnek fáradoznia kell a jutalomért, hogy majd egy napon bizonyságot tehessen róla az Úr. Jól van, jó és hű szolgám. Élete végén Pál apostol képes volt elmondani. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megad nekem az Úr, az igaz bíró, ama napon. A Timóteushoz írt 2. levél 4. részének 7. és 8. verse. Az élet folyamán erről még nem volt bizonyos, mert azt mondta, hogy nem akarja, hogy méltatlanná váljék Krisztus megjelenésére. Ezért nagyon óvatosnak kell lennünk, nehogy a hitetők megtévesszenek bennünket. Aki túllép ezen, és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten. Aki megmarad a tanításban, abban benne van az Atya is, meg a Fiú is. János apostol 2. leveleinek 9. verse. A túllép szó nagyon érdekes. A görögben proágó. Az ágó jelentése az, hogy menni. A pro pedig azt jelenti, hogy előtte. A proágó azt jelenti, hogy előre menni, vagy előtte haladni. Azért az itteni értelmezés szerint ez nem annyira azt jelenti, hogy áthágni, hanem hogy túlmenni azon, ami helyes. Az újszövetségi görög lexikonban ezt az értelmezést adja their, tovább menni annál, ami helyes. Aki túllép ezen, vagyis aki szélsőségekbe keveredik. A gnosztikusok éppen ezt állították önmagukról. A gnosis szó jelentése ismeret. A gnosztikusok hirdették, hogy egy kicsit több ismeretük van, mint másoknak, ami miatt elbizakodottakká váltak. Korunkban is ebbe a kategóriába esnek egyesek, akik úgy érzik, hogy mindenki mást fölülmúlnak. Imádkozzunk! Uram Jézusom! Add, hogy teljes szívvel kövesselek téged, és magamnál különnek tartsam testvéreimet. Ámen.